Azok a szent igék, amelyek alapján ma délelőtt köztetek hirdetni kívánom Isten igéjét, a 89. Zsoltárban van megírva. A 89. Zsoltár 1-től a 12. versig terjedő ige szakaszában. Amíg Isten igéjét olvasom, kérem a testvéreket, hogy álljunk föl. A Zsoltárok könyve 89. rész 1-től a 12. verséből terjedő ige szakaszból így szól hozzánk Istenünk igéje. Az azréhi Étán tanító költeménye. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké. Nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Mert ezt mondom, örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég. Szövetséget kötöttem, választottammal, megesküdtem szolgámnak Dávidnak. Örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónurat. Az egek magasztalják csodáidat, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében. Mert ki van a fellegekben, aki egysorba állítható az Úrral? Ki hasonló az Úrhoz az Isten fiak között? Igen, rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. Uram, seregek Istene, ki olyan erős, mint Te, Uram? Hűséged körülvesz Téged. Te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak, Te lecsendesíted őket. Te zúztad szét Rahabot halálra sebezve. Erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Tied a menny, tied a föld is. Te hoztad létre a földkerekséget, és azt, ami betölti. Eddig szól Istenünk igéje. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is összegyűjtesz bennünket. Köszönjük, hogy most is itt lehetünk a Te szent házadba, és köszönjük azt, hogy ma is van számunkra üzeneted. Olyan jó hallani azt, hogy Te nem felejtkezel meg rólunk. Olyan jó hallani azt az igéből, hogy a szövetségedről Te megemlékezel mindig. Bocsáss meg azt, amikor mi elfelejtkezünk rólad, amikor a hétköznapok gondjai, a bajok, vagy valami más, vagy éppen a kedvtelések jobban kitöltik a mi szívünket, mint a Te igéd. De köszönjük a figyelmeztetésedet, köszönjük azt, hogy ma is tanítani akarsz bennünket arra, hogy Te legyél az első helyen. Köszönjük azokat, akik most el tudtak jönni. Köszönjük, hogy ma is vannak, akik hallani szeretnék a Te igédet, hogy ma is vannak, akik tanulni szeretnének Te tőled. De imádkozunk azokért, akik ma nem tudnak itt lenni, mert éppen betegség, vagy valamilyen más gyengeség tartja őket távol Te tőled. Add, hogy az együtt töltött idő, Uram, valóban a tanulás ideje lehessen. Add, hogy megértsünk valamit ma is a Te igédből, és hogy meg tudjunk azokból valamit valósítani a hétköznapjainkban. Így légy velünk, és áld meg ezt az együtt töltött órát. A Te szent nevedért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg minket. Amen. A magántulajdon igénye, a birtoklás vágya tulajdonképpen már az idők kezdetétől ott van az emberben. Ez nem változott az évezredek során, hiszen ma is szeretjük tudni a dolgokról, hogy az a miénk, hogy nekünk ahhoz jogunk van, és ez tulajdonképpen egy biztonságérzetet ad. Legyen ez egy lakás, legyen ez egy autó, vagy legyen ez bármi. Ha tudjuk, hogy a miénk, ha tudjuk, hogy kifizettük az árát, ha tudjuk, hogy ez a dolog a nevünkön van, akkor úgy egy picikét biztonságba érezzük magunkat. Akkor érezzük, hogy ezt úgy azért normál körülmények között úgy nem veheti el tőlünk senki. Nyilván időnként ezt mások számára azért be is kell tudnunk bizonyítani, hogy ez a dolog, ez a tárgy, vagy ez az ingatlan, ez tényleg a miénk. Na hát, ezekhez szoktuk írni a szerződéseket. Ugye egy ingatlan is úgy kerülhet a nevünkre, hogy ha arról van egy okirat. Ha arról van egy adásvételi szerződés, és aztán annak az ingatlannak a tulajdonlapján ott van a neved. Akkor az a tiéd. És szerződéssel tudod bizonyítani, hogy az valóban te hozzád tartozik. A Szentírásban is több helyen foglalkozik Isten ezzel a témával. A Szentírásban is nagyon sok helyen találkozhatunk ezzel, hogy valami valakinek a tulajdona. És minden esetben hangsúlyozza az ige azt, hogy hát itt a legfőbb tulajdonos ki lehetne más, mint maga az Isten. És a Szentírás ezt a fajta tulajdon viszonyt leginkább az ember és Isten közé szokta ugye írni. Isten tulajdonai vagyunk. Csak néha egy kicsikét erről elfelejtkezünk. Pedig a Szentírásnak a legtöbb történetéből az csúcsosodik ki, hogy minden ember Isten teremtményeként egyúttal Isten tulajdona. És Isten akaratából van ezen a földön. A Szentírásban ugyan nem szerződés szó szerepel, hanem szövetség. A legtöbb helyen szövetségként szerepel az a fajta tulajdonviszonyt igazoló okirat, amivel igazolja maga az Úristen is, hogy minden, ami a Földön itt van, az az ő tulajdona. A legelső ilyen szerződés, ami megjelenik a Szentírásban, rögtön a Biblia első lapjain található, Mózes első könyve, első rész 26. versében. Ez a szerződés már rögtön azt lefekteti, és igazolja minden ember számára, hogy mi emberek, de ma élő emberek is, tehát te is és én is, Isten alkotásai vagyunk. Hát így szól Mózes első könyvéből ez a szerződés. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Na hát látjuk, hogy ebben a szerződésben, ebben a szövetségben Isten leíratja az ő megbízott szolgájával, hogy az ő alkotásai vagyunk emberek, és egyúttal éppen ezért az ő tulajdona is. Kivétel nélkül minden ember az ő akaratából születik meg. Minden ember pontosan olyan erősségekkel rendelkezik, amikkel Isten a megalkotásakor ellátta őt. Ebből viszont levonhatunk egy nagyon fontos következtetést, hogy te is, testvérem, és én is pontosan úgy vagyunk jók, ahogyan vagyunk. Furcsa ezt mondani, mert tudjuk, hogy vannak bűneink. Tudjuk, hogy vannak hibáink, vannak dolgok az életben, amit hát úgy gyakran időről időre elkövetünk, és még Isten igéje alapján is azt mondhatjuk, hogy nem jó az a cselekedet. Ez igaz, de ettől függetlenül, mint Isten alkotásai, mégis vannak bennünk olyan tulajdonságok, vannak bennünk olyan Isten tervére utaló magatartási formák, amik viszont nagyon is helyesek. És összességében tudjuk azt, testvérek, hogy miért is van bennünk néha rossz? Hát az eredendő bűn miatt. Az eredendő bűn ott van mindenkiben. Mert tudjuk, hogy a sátán elég hamar behozta a bűnt az emberi életbe. De ennek ellenére te nem kell, hogy emiatt meghalj. Nem kell, hogy emiatt értéktelennek lásd magad. Mert te Isten gyermeke vagy. És én is Isten gyermeke vagyok. És ez felhatalmaz engem arra, hogy igenis, Isten gyermekeként elhiggyem magamról, merjem elhinni magamról, hogy jó vagyok. Mert Isten jónak teremtett. És ő azt mondta rád, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. Igaz, hogy ott vannak a bűnök, de abból Isten meg fog téged szabadítani. Attól meg fog téged tisztítani. De soha ne gondold azt a bűneid miatt, hogy értéktelen vagy. Hiszen Isten tökéletes. Nem te vagy tökéletes, hanem Isten. És mivel Isten tökéletes, ezért Isten soha nem készített selejtet. Isten nem készített olyat, ami ugye a szemét dombra való. Hanem igenis, okkal teremtett téged olyannak, amilyen vagy. És Isten ellátott téged olyan képességekkel, amire neked szükséged lesz a küldetésedhez. Ellátott téged olyan tulajdonságokkal, amikkel a rendeltetésedet be tudod majd tölteni. Igen ám, de ezeket a rendeltetésünket csak akkor tölthetjük be, hogyha megtudjuk azt, hogy mire is szánt bennünket Isten. Mert mindenkit úgy teremtett, hogy egy küldetése van. Mindenkinek más. Van, akinek az igei szolgálat, van, akinek esetleg a gyermekek közötti szolgálat, és még sorolhatnánk. Hiszen kint a világban is rengeteg szolgálatunk van. Hiszen rengeteg ember van itt Karcagon is, meg az egész világban mindenütt, akik még nem ismerik Isten igéjét, akik még soha nem hallottak Jézusról. Az a feladatunk, hogy ismertessük meg őket. Hiszen maga Jézus is ezt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népet. Ez a feladatunk. Ez egy közös küldetés. Aztán, hogy ezt ki hogyan végzi, az már Istenen múlik. És a te talentumaidon. De ne gondold azt, hogy Isten téged nem akar használni. Bármennyire is gyengének érzed magad, vagy bármennyire is úgy érzed, hogy kevés dologhoz értesz, mégis Isten szolgálattal bízott meg. Mégis Isten téged tud használni azon a területen, amelyre szánt. Isten segít, készségesen segít abban, hogy megtaláld a rendeltetésedet. De merd kérni. Merd imádságban kérni, hogy Uram, mutasd meg, hogy mire vagyok én jó. Mire akarsz engem használni? Az első ilyen szövetség tehát maga ez, hogy megértsük, hogy Isten alkotásai vagyunk. Ez volt az első szövetség. Ez volt az első szerződés, hogy Isten képmására vagyunk teremtve. Azért vagyunk itt a Földön, hogy Istent képviseljük az embertársaink között. De mint már mondtam, elég hamar bejött a bűn. Bejött a sátán az életünkbe és az emberek életébe, amivel ezt a szerződést, hát fogalmazzunk úgy, hogy bemocskolta. És egy picikét olyan majdnem, hogy értéktelennek látszóvá tette. Ekkor Isten egy újabb szövetséget kötött az emberrel. Egy újabb szerződést írt az ő alkotásával. Ez pedig nem volt más, mint a szivárvány szövetsége. A szivárvány szövetsége pedig Noé történetéhez kapcsolható. És még mindig látjuk, hogy milyen pici idő telt el. Tehát néhány lappal arrébb van a Szentírásban. És már is egy újabb szerződésre volt szükség. Mert bizony a szerződéseket néha ilyen nehéz betartani. Ez a szivárvány szövetsége pedig Mózes első könyve 9. rész 11. versében van megírva, és így hangzik. Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására. Na hát látjuk, hogy ugye itt van rögtön a bűn, de ott volt azért egy olyan ember, aki hű tudott maradni Istenhez. Egy olyan család, aki jó keresztényként megőrizte az Istennel kötött szövetséget. Ez volt Noé és az ő családja. Mert a sátán bevitte a bűnt az emberek életébe, és látjuk, ismerjük Noé történetéből, hogy az emberek jelentős része bűnössé vált. Egymást bántották, becsapták, meggyalázták az emberek, és ezt Isten ezt megelégelte. És tudjuk azt is, hogy az Ószövetségben egy nagyon alapvető szabály, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn zsoldja a halál. És ezért jön az özönvíz. Jön az özönvíz, és minden elpusztul, ami élt a földön. Kivéve, aki ehhez, a szövetséghez hű tudott maradni. Kivéve azokat, akik betartották a szerződésben foglaltakat, és hűek maradtak az Istenhez, és nem hagyták magukat a sátántól vezetni. De azért ebben az új szövetségben, ebben az újonnan megkötött szerződésben, a szivárvány szövetségében látjuk Isten szeretetét. Hogy Istennek soha nem az volt a célja, hogy pusztítson. Mert Isten nem a pusztító Isten. Isten nem a halál Istene, hanem az életé. És ezért bármilyen bűnössé vált az ember, Isten ekkor is azt nézte, hogy hogyan tudna egy új szerződést kötni ezzel a bűnössé vált emberrel, hogy az életét megtarthassa, és egy reményteljes jövő lehessen az övé. Na hát ezért kötötte meg a szivárvány szerződését. Ezért köttetett meg a szivárvány szövetsége. Mert a szeretet, az isteni szeretet ott is megjelenik, hiszen itt van, Isten ígéri Noé-nak és családjának, hogy nem lesz többé özönvíz. Nem lesz többé özönvíz, ami a földet és a rajta élőket elpusztítaná. Noé tehát megmenekül, mert a szeretet most is legyőzi a rosszat. A szeretet most is uralkodik a bűn felett. És van egy reményteljes jövő. És már előre gondoskodik erről Isten. Hiszen a bárka építésekor azt mondja az Úristen Noénak, hogy minden állatból is egy hímet és egy nőstényt vigyél be ebbe a bárkába. Hogy majd, amikor megtisztítom ezt a földet, akkor egy új életet kezdhessetek a megtisztított földön. Előre gondoskodik az Isten arról, hogy egy új reményteljes jövő lehessen az ember és az élő lényeknek a osztályrésze. Vannak bűneid? Most itt 2020-ban? Lehet, hogy már is vannak, pedig még most indult el az év. Lehet, hogy már is követtünk el olyan dolgokat, amivel mi is azt érezzük, hogy hát úgy Isten elé kellene jönnünk és megvallani neki. Lehet, hogy már is követtünk el ez alatt a néhány hét alatt olyan dolgot, ami miatt emberileg is szégyelhetjük magunkat. Na de hát kinek nincs? Kinek nincs bűne, testvérek? Isten igéje is több helyen tudtunk rajta, hogy végeredményben Jézuson kívül nem volt más, aki bűntelen lett volna. Nem volt olyan ember a Szentírás során, aki ne követett volna el valamit, ami nem helyes. De hát látjuk, hogy az első szerződésszegés már ott van a Biblia első lapjain. És ez, ahogy telt az idő, időről időre újra megjelenik. Mert a bűn évezredek óta ott van az ember életében, mert a sátán is munkálkodik. A sátán is munkálkodik, nem csak a Szent Szellem. És több helyen is látjuk a Szentírásban, hogy sokszor, ami a mi életünkbe végbe megy, az sokszor nem is a mi harcunk, hanem a mennyben zajlik ez a harc. Az Isten és a sátán között. Na hát ez persze nem ment fel bennünket, azért a felelősségünk alól, hiszen van egy mondás, hogy könnyű Katit táncba vinni, ha ő is akarja, hiszen azért bűnbe is azt lehet vinni, aki hagyja. Ugyan nem nehéz, vagy nem könnyű megállni. Nem könnyű megállni, de ha kéred Istent, hogy Uram segíts, hogy ne bukjak el, hogy Uram segíts, hogy tudjak megállni, hogy ne bukjak el a különböző bűnökben, akkor ő igenis meg fog erősíteni bennünket. És akkor igenis lesz arra erőd, és nekem is, hogy ne essünk bele a bűnbe. De ami a Szentírás lapjaiban is érzékelhető, az a kegyelem. Hiszen tudjuk, hogy a bűneinkre a halált érdemelnénk, ez szerint az ő ószövetségi törvény szerint, de Isten betartja a szivárvány szövetségét, mind a mai napig. Betartja. Mert azt ígérte ott Noénak, és az ő családjának, hogy nem pusztítom el többé az én alkotásomat. Nem lesz többé pusztulás az emberek számára. Hát felfoghatatlan ez a kegyelem. Felfoghatatlan, mert ha körülnézünk, még néha világi emberek is azt mondják, hogy hát ez a mai világ, ez bizony megérett a pusztulásra. Hallottam már ilyen vélemény, nem hívő emberektől is. De mégis ott van a kegyelem. Mert még mindig a kegyelmi időben élünk, testvérek. Ma legalább annyi bűn van a világunkban, mint Noé idején, de Isten még mindig vár. Isten még mindig ad időt arra, hogy megtérjünk hozzá. Isten még mindig vár arra, hogy minél többen legyünk a gyülekezetekben, és tudjunk Isten elé menni, és Istennek elmondani a bűneinket, Istennek megvallani azt, amikor olyat követtünk el, ami talán még a világi törvények szerint is bűn. Micsoda kegyelem ez? És mennyire jó hozzánk az Isten? Hiszen már bennünket is talán régen elpusztíthatott volna, de nem teszi. Mert annyira szeret bennünket. De bizony mégis hány keresztjén él úgy, hogy ő szomorú és depresszióban van. Vannak keresztények, akik hiába tapasztalják meg Isten szeretetét, mégis azt gondolják, hogy ők semmik. Mégis gondolják azt keresztények többen is, hogy ő már annyira bűnös, hogy ő rajta már Isten sem akar segíteni. És nagyon sok ember tud ez a fajta nem helyes látásmód megbetegíteni. Igen, testvérek, ha így nézzük, akkor a hit is lehet megbetegítő, hogyha nem a helyén vannak a dolgok. A hit, a kereszténységünk is lehet ilyen értelemben átok a számunkra, hogyha nem jól értelmezzük azt. És szomorú az, amikor egy gyülekezetben járó ember depressziós, és el van keseredve, és úgy gondolja, hogy ő már arra sem méltó, hogy a ige hirdetéseket hallgassa, ő már arra sem méltó, hogy Isten elé vonuljon. Mert sajnos vannak ilyen emberek, lehet, hogy itt a városunkban is. De ezt ne hidd el, mert ezt a sátán súgja neked. A sátán súgja neked. Ha ilyen gondolat van benned, hogy te már annyira rossz vagy, hogy te rád már Jézus sem kíváncsi, akkor ezt gyorsan hesegesd el. És gyorsan jusson az eszedbe többek között például a szivárvány szövetsége. Mert Isten téged sem akar elpusztítani. Nem a halálodat akarja. Isten számodra is egy boldog, reményteljes jövőt akar adni. A bűneid ellenére is. Mert szeret téged. Mert a gyermeke vagy, és ő alkotott téged. Ha annyira rossz lennél, hogy már Isten se lenne rád kíváncsi, akkor nyugodjál bele, már akkor nem is élnél. De élsz. Itt vagy. És kezdhetsz újat. Lehet, hogy a héten valamit elkövettél, akkor van egy teendőd, menj oda vele Istenhez. Vald be neki, és bánd meg. És akkor Isten felkínálja számodra az új kezdetet. Akkor van újrakezdési lehetőséged. Az élet Istene minden őszintén megbánt és neki megvallott bűnt kész megbocsátani. Legyen az a bűn már bármekkora is. Hiszen Isten kegyelmes. És azért soha ne felejtsd el, hogy Isten csak a bűnös, óemberi természetedet akarja megölni, azt viszont meg akarja. De nem téged. Az óembered az nem egyenlő veled. Részed, de csak egy részed. Mert te megtértél. Jusson eszedbe, hogy be vagy merítkezve. Bemerítkeztél. És ezzel szövetségre léptél az Istennel. És ezáltal Isten kész emiatt téged mindig időről időre megtisztítani. Az óemberedet viszont igen, azt viszont el akarja törölni. Azért, hogy egy tisztább, egy jobb természetet ölts magadra. Azt a természetet, amit Isten neked szánt. Ami erre valóban alkotni akart téged. Mert az óemberi természetünkben ott van, hogy az valójában nem a miénk, azt a sátán adta nekünk. Öltsük fel tehát az új embert, ami Istentől jön. Öltsük fel az új emberi természetünket, ami sokkal tisztább. Ami felkészít bennünket arra, hogy majd egykor beléphessünk az Isten országába. És hát ott van a harmadik szerződés, ami egy kicsivel később, a Sínai hegynél történik. Szokták mondani, hogy egy szerződés akkor igazán jó, ha minden részletére pontosan kitér a szerződés alkotója. Na hát, ebből a szerződésből látjuk, hogy Isten a precizitás Istene is. Hiszen, nézzük csak végig, ugye egyszer írásba foglalta, mert itt van a Szentírásba lejegyezve, hogy tudatja velünk, hogy az ő alkotása vagyunk. Aztán a szivárvány szerződésében, a szivárvány szövetségében a tudtunkra adja, hogy ugyan bűnösök vagyunk, és egyszer bemutatta, hogy mi lenne a sorsunk nekünk is, hiszen egy pusztulást látunk, de mégis ebben a szivárvány szövetségében leszögezi, hogy ilyen nem lesz többé. Mert ő életet akar adni, nem halált. És ezután tovább bővíti a teret. És belemegy a dolgok sűrűjébe. És pontról pontra tárgyalja, hogy mik azok a szerződési pontok, amiket az Isten is be fog tartani, de nekünk is be kell. És a 10 parancsolatban ezt tárgyalja. A Sínai hegyen ez a szerződés ugye Mózesnek lett átadva, az emberiséget abban a pillanatban Mózes képviselte ott a Sínai hegyen. És megkapta ezt a szerződést. Ez 4 parancsolattal tételesen szabályozza az ember és az Isten közötti kapcsolatot. Tételesen szabályozza azt, hogy nekünk, alkotásoknak hogyan kell viszonyulnunk a Teremtőnkhöz. Nekünk, Isten gyermekeinek, hogyan kell odafordulnunk Teremtőnkhöz. És figyeljünk csak oda, hogy mennyire bölcs az Isten. 4 pontban tárgyalja, hogy Isten felé hogyan kell viszonyulnunk, és a maradék 6 pontban pedig az ember és ember közötti viszonyt szabályozza. Az ember és ember közötti viszony ugye sokkal nehezebb, mint ember és Isten között egy jó viszonyt tápolni. Miért? Hát azért, mert Isten tökéletes. Isten soha nem fog nekünk olyat visszaválaszolni, ami bűnös. Isten soha nem fog bűnös indulattal közeledni hozzánk. Ezért ott elég 4 pontban tárgyalni, hogy mit is kell tenni, és tulajdonképpen az a 4 pont is inkább arra irányul, hogy mi hogyan válaszoljunk Isten megszólítására. Azonban az emberek között ez már sokkal nehezebb. Mert mi is ugyan keresztények vagyunk, de azért az óemberi természetünk többé-kevésbé ott van bennünk. Hajlamosak vagyunk mi is esetleg olyan indulattal közeledni még a hívő testvérek felé is, ami nem Isten szerint való. Na hát ezért kell az ember és ember közötti viszonyt egy picikét úgy bővebben tárgyalni. Ezért szán 6 szerződési tételt. Ezért szán 6 pontot ebben a szövetségben. Mert Isten a precizitás Istene is. Majd aztán jön a 4. szerződés, amit megköt Isten a világgal. Jézus halála után köttetik ez az újabb szerződés. Isten az emberrel megköti a humánum szerződését. Erről így ír János evangéliuma a 13. rész 34 és 35. versében. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Hát milyen jó is lenne, ha ezt a parancsolatot be tudnánk tartani. Akár most itt, mi, itt lévő keresztények is. Mert ez a humánum szerződése, hogy tudjunk emberségesek lenni egymással, hogy tudjunk szeretettel fordulni még azok felé is, akiket nem annyira könnyű elhordozni, mert nehéz természetük van. Igen, sokszor a keresztények között is vannak olyanok, akik eléggé nehéz óemberi természetet hordoznak. Vannak nekünk is olyan természetünk, olyan tulajdonságaink, amiket a környezetünk nehezen visel el. De figyeld meg, ahogy a Biblia többi lapjain is ott van, hogy a szeretet tud uralkodni a bűn felett, ez érvényesülhet ma is, a mi életünkben is. Ha szeretettel tudunk fordulni még a nehezen elviselhető emberek felé is, akkor ez a szerződés, a humánum szerződése, az emberségesség szerződése, a szeretet szerződése érvényesülni fog. És legyőzi a bűnt, és átformálja azt a nehéz természetű embert. Mert bizony sokszor vannak olyan emberek, akik azért válnak ilyen tüskésekké, ha úgy tetszik lelkileg, mert olyan lelki sebeket hordoznak, amik ilyen tüskéssé tették. De ezeket a tüskéket a gorombaság, az örökös feddés nem fogja letörni, hanem még inkább kihegyezi ezeket a tüskéket, és még szúrósabbak lesznek. A tüskéket csak a szeretet tudja legyőzni, a humánum, az emberség. Az viszont legyőzi úgy, hogy nem csak a hegyét veszi ki ennek a tüskének, hanem kitépi gyökerestől. És simává teszi. Simogathatóvá teszi. Azonban látjuk, hogy sajnos ez nem annyira szokott érvényesülni a mindennapokban. Hiszen elég csak bekapcsolni a tévét. Vagy elég csak följelentkezni a Facebookra. Látjuk, a hírportálok is szoktak olyan híreket feldobni, hogy jaj, milyen jó, ez az ember ezt a jót cselekedte. Hát jó, néha lehet ilyet is felfedezni, de azért többnyire mi számít hírnek? Az, hogy ez megölte a másikat, ott baleset történt, amott csalt valaki, ezek a hírek. Mert az óemberi ember hajlamos a rosszat észrevenni. Hajlamos a rosszra hegyezni a szemét és a fülét. Hát mennyivel könnyebb azt észrevenni a másikba, hogy ó, hát ez milyen bűnös. Mond magáról valamit, és közben látjuk, hogy a hétköznapjaiban meg egészen másképp él. Ezt olyan könnyen észrevesszük, én is, tehát én sem vagyok ez alól természetesen kivétel. Ilyenek vagyunk. De milyen jó lenne, ha tudnánk ezzel a krisztusi lelkülettel odafordulni még a bűnös emberek felé is, hogy a jót vegyük észre, hogy szeressük őket, és szeressük egymást. Mert bizony magunkról is egy képet alkotunk, keresztényekről. És szomorúan hallottam most az elmúlt napokban is olyan emberektől, akik nem megtértek, de közel állnak az egyházhoz, mert körülötte szolgálnak. És mondják, hogy hát én szívesen lennék keresztény, de sajnos azt látom, hogy hát ti se úgy éltek, ahogyan beszéltek. Ti sem azt csináljátok, amit a Szentírás ír, hát akkor mivel vagytok ti jobbak? És néha lássuk be, hogy igen, igaza van. Mert néha tudunk mi is úgy cselekedni, hogy olyan óember ilyen. Olyan halálhoz méltóan. És itt mit mond az Isten? Itt mit mond nekünk? Hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványom vagytok, ha szeretitek egymást. Igen, testvérek, ez az első lépés, hogy legalább egymást tudjuk szeretni. Hogy legalább egymást ne kritizáljuk mindig. Hogy legalább egymás felé tudjunk olyan humánusan közeledni. Egymás felé, akik keresztények vagyunk, és a kereszténységben testvérek. Milyen jó ez, amikor meg tud valósulni. Milyen jó az, amikor úgy tudunk élni, hogy ezt látják rajtunk. És olyan jó, hogy ez a gyülekezet ilyen. Milyen jó, hogy ebben a gyülekezetben, aki kívülről bejön, mert hál' Istennek ilyet is hallhattunk már, hogy érzik az emberek, hogy itt jelen van az Isten. Mai ember azonban nagyon szereti bírálni a másikat. Szereti a hibákat látni. És jó az, hogyha ettől el tudunk vonatkoztatni. Ha fontos azt a szabályt is tudnunk, hogy miért is fontos, hogy ne csak bíráljuk a másikat. Hát azért, testvérek, mert ha a másik embernek valamivel ártok, és ezt sajnos a világi emberek nagyon szem előtt tévesztik, hogy ha mi ártunk valaki másnak, akkor előbb-utóbb azzal saját magunknak is ártani fogunk. Saját magunknak is kárt fogunk azzal okozni, ha a másik embernek ártunk. Ha valakit becsapunk, akkor valaki más meg majd minket fog becsapni. És visszakapjuk azt, amit mi elkövetünk. Ez Balázs Fecó az egyik elég híres énekében így fogalmazza meg. Minden összeér az ég alatt, és a körforgásnak része vagy. Amit mérgezel, az mérgez, amit érzel, az téged érez. Amit megérintesz, az kapcsol valahová. Ez igaz, testvérek. Ez igaz, testvérek. Nekünk hívőknek, akik magunkat Krisztushoz tartozónak valljuk, az a felelősségünk, mert ez felelősségünk, hogy mutassunk az embereknek példát. Mutassuk be a testvéreknek, hogy milyen is a krisztusi szeretet. És én személy szerint nagyon büszke vagyok erre a gyülekezetre, hogy ez itt megvalósul. Nagyon büszke vagyok rátok, testvérek, hogy amikor annak idején én magam is ide érkeztem, akkor itt megtapasztaltuk azt. Nem tudtuk magunknak megmagyarázni először, hogy mi is ez, de éreztük, hogy itt valami más. Itt azért úgy van valami, ami olyan Krisztus illatú, ami olyan Krisztus arcú. És hát ez volna a feladatunk. Ez volna a küldetésünk, a rendeltetésünk minden egyes keresztény gyülekezetnek. Hogy példát mutassunk a világnak. Hogy lássák azt az emberek, hogy na hát ilyen egy hívő ember, és ilyen Krisztus. Boldog az az ember, aki olyan őszinte csodálattal tud Istenre nézni, mint az alapigénk írója, Étán. Hiszen Étán, aki a 89. Zsoltárt megírta, ő rá tudott arra csodálkozni, hogy Isten mennyire jó. És ezt a jóságot akarta képviselni, ezt a jóságot akarta továbbadni a hallgatóságának. Étánról tudhatjuk azt, hogy ő egy lévita volt, Júda unokája, aki ugye lévitaként az volt a feladata, hogy Istennek szolgáljon. Hogy a templom körül szolgáljon, mégpedig ő konkrétan énekesként. Ének hangjával szolgálta az Istent. Mert ő megértette, hogy Isten őt erre alkotta meg. Őnek ilyen talentumot adott. És boldog volt Étán. Érezzük a hangján a 89. Zsoltárból, hogy ő boldog volt. Mert rátalált a rendeltetésére. Rátalált arra, hogy mi az erőssége. És biztosan voltak bűnei is, biztosan követett el rosszat is, de ő tudta azt, hogy Isten azokból a bűnekből őt is meg tudja tisztítani. És tisztában volt azzal, hogy mik az erősségei. És ez viszont boldoggá tette őt. És boldogan szolgálta az Istent. Na hát ez vonatkozik ránk is. Szóval ne legyünk szomorúak, ha vannak bűneink. Jó, persze ne örüljünk neki, de ne legyünk depressziósak. Ne szomorkodjunk, és ne érezzük magunkat értéktelennek, hanem bevallva az Istennek, mi is vegyük észre a saját magunk értékeit is. De forduljunk így a másik ember felé is, hogy ne a hibáit keressük, hanem keressük azt, hogy az a másik ember miben jó, és vajon ő mivel tudná az Istent szolgálni. Hiszen minden embernek van értéke. Minden ember lelkének egy része, még a legbűnösebb ateista embernek is azért ott van a Szentlélek egy picike magja. Isten mindenkiben elhelyezett egy picike kis Istenit, ami őhozzá kapcsolhatja őt. Hogyha szeretettel le tudjuk törni a bűn tüskéit. És ezért jó, ha tudunk így viszonyulni, még a bűnös világi emberekhez is. Étán ezt meg tudta tenni. Étán, aki Júda unokája volt, az ének hangjával szolgált. És éppen ezért alapigénk, amiket olvastam a 89. Zsoltárból, ez is egy himnusz, ha a műfaját nézzük. A himnusz pedig az Ószövetségben egy olyan műfaj volt, ami kizárólag Isten dicsérte. Nem akart semmilyen nagy következtetéseket levonni, nem akart semmiféle bonyolult tanításokat átadni, hanem őszinte, tiszta jókedvel dicsérte az Istent. Na hát, ilyen himnuszt csak az az ember tud zengeni az Istennek, aki megtalálta a helyét. Aki Istennel kapcsolatra lépett. Aki betartja a szövetséget az Úristennel. És hát Étán ilyen volt. Így szól a felolvasott Zsoltár rész második verse. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké. Étán ezt tette. Hirdette, hogy Isten milyen kegyelmes. Hirdette, hogy Isten mindenkin tud segíteni. Isten mindenkit szeret. És tulajdonképpen az Úristen nem vár tőlünk nagy dolgokat. Nem várja tőled sem azt, hogy most forgasd föl a városnak az életét, és elkezd járni a házakat, és úgy hirdest, hogy Isten milyen jó, de sokszor elég egy mosoly. Sokszor elég egy apró rezdülés ahhoz, hogy a körülötted lévő emberek meglássák Isten szeretetét. Néha elég, ha a munkahelyeden oda tudsz fordulni egy szomorú emberhez, és azt mondani neki, hogy hát mi a baj, segíthetek? Lehet, hogy nem is annyira szereted azt a munkatársadat, mert egyébként meg mindig csak perlekedik veled, de biztos, hogy ennek is oka van. Mert aki állandóan csak bántást kap, mondjuk otthon, vagy a munkahelyén, az nagyon nehezen tudja a szeretetét kifejezni. De te le tudod törni azt a tüskét, mert Isten ellátott ehhez munícióval. Mégpedig, hogyha jól tudjuk tükrözni az Úr Jézus szeretetét az emberek felé, akkor egy idő után megnyílnak, és nem lesznek olyan szúrósak, eltűnnek azok a tüskék, és majd ők is mernek szeretni. Ők is merik kifejezni a szeretetüket feléd és mások felé. És igazából ez a feladatunk. Ez a feladatunk. Merjük mi is hittel megvallani, hogy az egek magasztalják csodáidat, Uram. Uram, seregek Istenek, ki olyan erős, mint Te, Uram? Merjük ezt mi is így megvallani, ahogy Étán tette. Mert ő megmerte ezt vallani. Elmerte mondani a körülötte lévő embereknek. El tudod ezt így te őszintén mondani másoknak? Tudsz olyan eseményeket felidézni, amikor megtapasztaltad ezt a hatalmat? Biztos, hogy tudsz. Hiszen hívő ember vagy. És hívő ember, megtért ember csak az lehet, aki már azért találkozott szemtől szembe is az Istennel. Na nem biztos, hogy úgy, hogy láttad, de tapasztaltad. Nincs olyan hívő ember, aki ne élt volna át csodát. Nincs olyan hívő, megtért ember, aki ne élte volna már át a saját testén azt, hogy megérintette őt az Isten. És hogyha megtapasztaltál ilyet, akkor hirdest. Mert hirdetni. Mondd el azoknak, akik még nem ismerik az Urat. Mondd el a munkatársaidnak, a gyermekeidnek, a szomszédodnak, hogy Isten az, aki uralkodik a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak. Ő csendesíti le ezeket a hullámokat. Ő tudja az élet viharait szelíd, fodrozódó hullámokká tenni. Isten szerető Isten. A velünk kötött szerződései pedig pontosan erről árulkodnak. De én azt kívánom nektek, testvérek, meg saját magamnak is, hogy tartsuk be mi is a szerződésben foglaltakat. Ne mi legyünk azok, akik felrúgjuk azt. Vegyük észre a ránk következő héten azt a sok jót. Vegyük észre Isten szeretetét az ő cselekedeteiben. Lássuk meg azt, amikor jót tesz velünk. És minden nap figyeljünk oda, hogy mi az, amiért hálát tudnánk adni az Istennek. És ha mi ezt észre tudjuk venni, akkor már tudunk róla majd beszélni a körülöttünk élőknek is. És el tudjuk mondani, hogy bizony az Isten téged is szeret. Hát legyen ez így az elkövetkezendő héten. Amen.